Isten hozott mindannyiatokat, és kezdjük egy imával. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a mai estét, és kérünk téged, hogy töltsd be minket. A nagy szükségünk van rád, te vagy az Istenünk, te vagy a tartalma mindennek. Csak kérünk, hogy eleveníts meg minket. Adj nekünk nagy-nagy összpontosítást, mély megértést. Köszönjük, Uram! Köszönjük, Jézus! Dicsérünk téged! Hálásak vagyunk! Itt vagyunk előtted, drága nevedben. Amen. Sziasztok! Még egyszer, ha minden igaz, akkor ma az evolúció elméletről fogunk beszélni. És az egyik oka, amiért erről mindenképpen kell, hogy beszéljünk, az, hogy ez az egyik legnagyobb ellenvetés napjainkban a kereszténységgel szemben. Ez egy olyan tanítás, ami a korunkban általánosan elfogadott, amit tudománynak fogadunk el. Mindannyian tanultuk az iskolában, a gyerekeink tanulják az iskolában, és ahogy kinéz, tanulni is fogják az iskolában. És a szép az egészben az, hogy ezt egy dogmatikus tényként tanítják, ami egy elég merész dolog. Az evolúció elmélet, mint ahogy a neve is mutatja, egy elmélet. Tudjátok, hogy a tudományos bizonyítási módszer az hogyan működik. Megfigyelek egy problémát, és aztán elgondolkozom rajta, hogy vajon mi lehet a válasz, mi lehet a megoldás arra a problémára. És fölállítok egy elméletet. Az elmélet az csak egy ötlet. Valami, amiről vagy az derül ki, hogy téves, vagy az, hogy igaz. És a tudományos módszer ezután kísérleteket állít fel, adatot gyűjt, kiértékeli az adatokat, és az kiértékelés alapján korrigálja az elméletét. Ez a tudományos hozzáállás. És ez nagyjából úgy van, hogy ha mondjuk 1000 kísérletet elvégeznek, és 1000-ből 1000-szer a kísérlet igazolja az elméletet, akkor azt mondják, hogy oké, valószínűleg így van. De ha egyszer hitelesen cáfolja az egyik kísérlet a 999 másikat, akkor probléma van. Akkor nincs bizonyítva az elmélet. Akkor lehet, hogy a modell téves, lehet, hogy a kísérlet téves, akkor valami nem stimmel, de a dolog nincs bizonyítva. Oké. Okay. Most az evolúció elmélet nem, hogy nincs bizonyítva, hanem gyakorlatilag minden tudományos vizsgálódás ellene beszél. És bele fogunk majd menni, de gyakorlatilag az evolúcióval kapcsolatban egyetlen egy dolgot lehet bizonyítani. Azt, hogy nem igaz. Hogy ez egy olyan elmélet, amely a természet alaptörvényeivel is szembe megy. És ebbe belemegyünk egy picit később. De az én első kérdésem, az első kicsit filozófiai kérdésem az, hogy ha az evolúció elmélet ennyire gyenge lábakon áll, akkor hogy lehet, hogy mégis tanítják az iskoláinkban? Akkor hogy lehet az, hogy értelmes, intelligens tudósok serege hisz benne, és tényként beszél róla. Ezen gondolkoztatok már? Tehát ezek nem hülyék. Mert könnyű ezt ezzel elintézni. Mind hülyék. De ezek nem hülye emberek. Ezek nagyon okos emberek. Hogy van ez? Lehet, hogy mégis igaz? Vagy mi nem tudunk eleget? Vagy van egy titkos ismeret ugye a tudományos szinten, amiről mi nem tudunk? Tehát hogy? Nem? Ez titeket sose zavart? Ki az, akit ez zavart már? Ugye? Hogy van ez? És a válasz az emberi szívben van. Ezt biztos tudjátok, hogy az ember szabad és büszke. Ami nagyjából azt jelenti, hogy az ember sokszor nem azt hiszi, ami igaz, hanem azt hiszik, amit hinni akarnak. Az önbecsapásnak és a vakságnak létezik egy olyan szintje, ahol igazából büszkeséggel a szívemben, egy eltökéltséggel afelé, hogy nem akarok szembenézni Istennel, és hiszem, hogy egy természet feletti vaksággal, ami egy démoni befolyásból következik, egyszerűen nem látom a legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb tényeket sem. Az ördög megvakítja a hitetlenek szellemi szemeit. A büszkeségem, amely azt mondja, hogy nekem igazam van, én nem tévedhetek, kitartóvá tesz abban az irányban, ami felé indultam, és az, hogy nem akarok szembenézni a másik lehetséges alternatívával, ugye? Ami a teremtés elmélet. Mert ha nem kialakult, akkor valakinek létre kellett hoznia. Így van. És ezt nem akarom. Úgyhogy nézzünk meg egy verset. 1 Timóteus 6:20-ban és 20b része. Azt mondja, hogy fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől. Igen. És akkor itt a szavak a következők. A pseudonumos, ez a hamisan nevezni, gnózis, az a tudás, az antitézis pedig ellenvetést jelent, a logikus érvelést valami ellen. Tehát gyakorlatilag a Biblia figyelmeztet minket arra, hogy létezik egy hamisan ismeretnek, tudománynak nevezett logikus érvelés az igazsággal szemben, amely igazából egy démoni stratégia. És nem is csodálkozom rajta. A Biblia egy értelmes kijelentés. Isten egy értelmes hitet vár tőlünk. Az ember egy gondolkodó lény. Ha az ördög fenn akarja tartani a hitetlenséget, akkor érvelnie kell. Ki kell dolgoznia egy logikus, valamilyen szinten megalapozott, valamilyen szinten életben tartható elméletet, tanítást arra, hogy megtartsa az embereket az Istentől való elszakadt állapotukban. És ha megnézzük egy kicsit így történelmileg, hogy az evolúció elmélet hogyan ütötte fel a fejét, akkor most így mondom a pontokat, az első, amiről beszélünk, az evolúció elmélet gyökere. A gyökere a humanizmus, az ember minden dolgok mértéke, és emögött az egész irányultság mögött az a szándék van, hogy meg akarunk szabadulni Istentől. Az 1700-as, 1800-as években az emberiségnek, időzőjelbe téve, elege volt már a katolikus egyházból, a középkor elintézményesedett egyházából. És a felvilágosodás a nagy francia forradalommal igazából egy Istentől való elfordulás volt. Kikiáltották az értelmet Istennek, Isten helyett. És a motiváció az volt, hogy elegünk van Istenből. Elegünk van az egyházból, és elegünk van Istenből. Szabaduljunk meg tőle. És ez van a szívben. Ez a kiindulási helyzet. És most próbáljuk megmagyarázni. Nem fordítva. Nagyon érdekes ezt látni, ugye Darwin azt mondja, tehát nem vele kezdődött, már az apja is evolucionista volt, meg a nagyapja is, és az egész egy humanista filozófiából indult ki, egy ötletből, aminek semmi köze nem volt a tudományhoz. És 1859-ben, amikor Darwin kihozta a Fajok eredete című művét, gyakorlatilag a tudomány szintje azon, tehát a megértés a mondjuk a biológiával kapcsolatban azon a szinten volt, mint most egy óvodás gyereknél. Tehát akkor például nem tudták még azt sem, hogy vannak sejtek. Azt gondolták, hogy azok ilyen picik is, nem tudom, mit gondoltak róla. Genetikáról fogalmuk nem volt, öröklődésről sem gőzük nem volt. Gyakorlatilag 6 évvel később, 1865-ben Mendel kiadta a genetika alapelvei című művét, ami az első ilyen rendszerező írás volt.
Mendel.
És ő egyébként kreacionista, tehát ő egy hívő ember volt, és az egész, amiről ő tanított, az teljesen biblikus. Oké, és csak tudod, az emberben megvan ez a naív elképzelés, hogy ott van egy tudós, aki mindent megvizsgált, és utána arra a felismerésre jutott, hogy valami ilyesmi, és így megszavazzuk nekik a hitelességet és a szavahihetőséget. Jó, és van itt egy fogalom, aki ahhoz, hogy ezt értsük, ahhoz nézzük meg 1 Mózes 1-et. 1 Mózes 1.21. És megteremtette Isten a nagy vízjáratokat, a vizeken nyüzsgő különféle fajta úszó növényeket és különféle fajta madarakat. A károikban úgy van, hogy a nemük szerint teremtette őket. Igen, és 24-25-ben ugyanez van. Tehát azt látjuk, hogy Isten az állatokat fajonként teremtette, a nemük szerint vagy fajtánként. Ami valami olyasmit jelent, hogy mondjuk Isten megteremtett X fajta, különböző fajt. Mondjuk kutyát. És a kifejezés, amit a Biblia erre használ, az a baramin, nem tudom pontosan mit jelent a héberben, de a fajon belüli egyedeket jelenti. A zavarbejtő az, hogy a kutya a sok fajta, és változnak, van hosszú szőrű, rövid szőrű, pincsi, nagy, aztán kereszteződőket, és még valami más lesz belőle. És akkoriban a teológiai elképzelés az volt, hogy ezek a baraminok, ezek változatlanul fennmaradnak. Tehát, hogy nincs egy fajon belüli variáció. De hát akárhogy nézzük, ha megfigyeljük az állatvilágot, vagy akár az embert, akkor van fajon belüli variáció. És gyakorlatilag ahelyett, hogy ezt a gyakorlatilag téves elképzelést elengedték volna, kidobták a Bibliát. Oké, akkor ezt pontosítsuk. Tehát 2 külön fogalmat kell megkülönböztetni. A fajon belüli variáció fogalmát, aminek az a lényege, hogy ugyanazon a fajon belül különböző alfajok, variációk léteznek. Fajta. Fajta. Egy fajon belül fajta. Így van. Tehát Péter mondja, hogy a biológiai szakkifejezés a fajta. Igen. Ez gyakorlatilag valami olyasmit jelent, hogy a genetikai állomány, amit Isten megteremtett, az egy gazdag állomány volt. Tehát mondjuk a kutya, az első eredő kutya, az egy teljes genetikai állománnyal élt. És ahogy a kereszteződésen keresztül alfajok jönnek létre, azok még egy bőséggel működő, tehát teljességében elégséges genetikai állománnyal, de egy szűkebbel egy másfajta fajtát hoznak létre. Tehát az eredeti őskutyában benne volt a lehetősége ennek az elég komoly variációnak, variációs mennyiségnek. És ott van egy pont, ugye, hogyha egy kutyát például túltenyésztenek, akkor egy ponton beteg lesz, egy ponton nemzőképtelen lesz, vagy nem tudom, hogy minden történik. Így van. Így van. Tehát az alfajok gyakorlatilag, ahogy a Péter mondja, információ csökkenéssel variálódnak. Jó. De ezt úgy hívjuk, hogy variáció. Ami mindenképpen a faj a baramin határain belül marad. És az egyik kihívás az, hogy hogyan definiáljuk a fajt. És itt sokfélevel próbálkoztak már, de az egyik jó definíció az, hogy egymás között szaporodó, képes utódokat tudnak létrehozni. Itt van mondjuk a ló, meg a szamár, és ők tudnak utódot nemzeni, azaz összvér, mule, de az már nemzőképtelen. Oké, tehát a faj, az evolúció az a folyamat lenne, amelynek az eredménye egy új faj. Egy olyan fejlődési folyamat, ami azelőtt nem létező új fajokat hoz létre. Az egyik fajból valamilyen bonyolultabb, határozottan másmilyen faj alakul ki. A kutyából egy szuperkutya lesz, aztán a szuperkutyából ember, mindegy, tehát csak... És itt faji határokat lépünk át. Jó, és ez nem figyelhető meg. Sőt, ennek az ellenkezője figyelhető meg. De erre kitérünk. Úgyhogy ez csak egy röviden egy kis bevezető, egy ilyen összképnek a felállítása. Jó, akkor mit tudunk most? Az egyik, amit tudunk, hogy az evolúció elméletnek a gyökere egy filozófia. Jó, tehát nem tudományos alapja van, hanem filozófiai. Mi a célja? Jó, ezt így tudnotok el, a tesztben lesz majd. Magyarázatot adni az eredet kérdésére anélkül, hogy Isten létezését el kellene ismerni. Jó, a modellje az a személytelen plusz idő plusz véletlen egyenlő minden, ami ma van. Igen, beleértve az embert, az állatvilágot, a növényvilágot. Jó, a mozgatórugója, az erősebb túlélése, erről mindjárt beszélünk egy picit, plusz mutáció. Jó, Darwin a következőt mondta, három alapelemből építkezünk itt. Jó, itt van, lesz majd még valami, amit el ne felejtsek mondani. Az első, hogy tehát csak a mozgatórugóját nézve, az egyedek nem egyformák, ugye ezt megfigyeljük. Vannak apró különbségek. És ugye azt mondjuk, hogy a mutáció révén megjelennek új tulajdonságok. Ez az elképzelés. Jó, aztán a második, hogy több egyed jön létre, mint amennyi kaja van. Tehát szükségszerűen egy része az egyedeknek el kell, hogy pusztuljon. És nyilvánvalóan a gyengébbek, ez a harmadik elem, a gyengébbek fognak elpusztulni. Úgyhogy itt az elképzelés, hogy mert véletlenszerűen létrejönnek új tulajdonságok, mondjuk mit tudom én, az egyik kutya gyorsabban fut, ő kapja el a kaját, úgyhogy ő marad életbe, és a gyengébb kutya elpusztul, úgyhogy az erősebb kutya tulajdonságai öröklődnek tovább. És előbb-utóbb oroszlán lesz belőle. Aztán majom, aztán ember. Kell közte egy pár év, de ez az alapgondolat. Jó, most itt több buktató van. Az első, hogy a véletlenszerű változások, azok mindig negatívak. Jó, tehát tényleg van változás, de az mindig negatív. Meg fogjuk nézni, hogy miért. Gyakorlatilag azért, mert a változás mindig információvesztéssel jár. A mutáció mindig rombol. Okay. Rendet létrehozni értelmes közbeavatkozással lehet. A romboláshoz elég a véletlen. Tehát mondjuk azt, hogy veszek egy flopit, arra ráírni egy verset, ahhoz elég komoly személyes alkotómunka és közbeavatkozás kell, ugye? De mellé tenni a mobiltelefont és kicsit megsugározni, az nem olyan nehéz. Csak abból nem lesz vers. Annak a végeredménye az lesz, hogy nem lehet megnyitni már a dokumentumot. És körülbelül valahogy így néz ki a mutáció. A második, hogy a természetes szelekció, ami tényleg létezik, az valójában arra van, hogy a degenerált fajokat kiszűrje. Degenerált egyedeket. Tehát a mutálódott torz egyedeket kiszűri. Vagy pontosan úgy mondhatom, hogy pont a degeneráció kiszűrésére való. Tehát, hogy a téves, hibás egyedek nem élnek túl, és meghalnak. Jó? De ehhez az egész, tehát remélem leírtátok ezt a három feltételt, ehhez tartozik még az első volt nem egyformák, több van, mint amennyi a kaja, és a gyengék elpusztulnak, illetve ez volt, így volt a három. Jó? És van még két mai napig is élő, de totál ostoba elmélet, ami még alátámasztja az evolúció elméletet. Az első a spontán keletkezés. Tudod, veszel egy kis port, csíráztatod, és egyszer csak azt látod, hogy ott van mindenféle baktérium, meg mindenféle. Tudtátok? Porból mondjuk, igen. Por. És hát tudjátok, az 1800-as években vagyunk. A mikrobiológiáról, meg ilyenekről, tudod, gőzük nincs. Pasteur 1861-ben ugye rájött, hogy ha csirátlanítod a vizet, vagy a port, vagy bármit, ha kiveszed belőle a magokat, akkor nem keletkezik belőle semmi. A másik ilyen elmélet a lamarckizmus, ami olyasmit jelent, hogy ha egy egyeddel történik valami, akkor azt az utóda örökli. Igen. De ki volt? Weissmann volt az, aki először ezt így megnézte. 19 generáción keresztül levágta az egerek farkát, és az utódok mindig farokkal születtek meg. Jó, tehát ugye itt az ötlet az volt, hogy Ugye mutációval létrejön egy új tulajdonság, ami előnyös, és ez tovább öröklődik a lamarckizmus elmélete szerint. Most ad egy nem jön létre új tulajdonság, ha létrejön változás, az negatív, és bármi is jön létre, nem öröklődik tovább. Király. Jó. Oké. Jó, ez világos? Van kérdés? Meddig tart az óra? 10-ig? Akkor még bírjátok egy picit. Jó. Oké, lássuk az evolúció bizonyítékait. Kicsit le kell törölnem a táblát, hogy elférjen. Ja igen, ha erről szeretnétek többet tanulni, akkor Pásztor Bendegúz, a kreacionizmus című órája, zseniális. Az evolúció bizonyítékai. Nincs bizonyíték mellette. Gondjaik vannak. Keresik a hiányzó láncszemet. És a kitartásuk, úgy értem, példaértékű. Ezt az egyet tisztelni kell. Jó, tehát gyakorlatilag nincs bizonyíték, amit fel tudnak hozni. Sőt, igazából, amikor valóságosan tudományos szemmel nézzük a tényeket, akkor kizáró bizonyítékokat találunk. Jó, rendben. Akkor most gyorsan beszéljük át, hogy most elkezdjük megcáfolni az evolúció elméletet. Ha csak nincs még kérdésetek. Kétféleképpen fogjuk cáfolni. Az egyik az a logikai cáfolat. Egyébként már kicsit csináltuk, tehát az előbb csak felszínesen. A másik pedig a bizonyítékok vizsgálata lesz. Rendben. Mehetünk tovább? Bírjátok? Jó, akkor az elmélet logikai cáfolata következik. Oké, akkor itt van ez a kis képletünk. Személytelen plusz idő plusz véletlen egyenlő minden, ami ma van. Most nézzük meg egy picit közelebbről, hogy mit jelent ez a minden, ami ma van. Tudnék, találunk benne valamit, egy jelenséget, kettőt is, ami zavarba ejtő. Nézzük meg egy egyszerű kategóriát, amit látunk benne. Mondjuk az ökológiai egyensúlyt. Ki hallott már erről? Ki hallott már ennek a bonyolultságáról? Hallottatok már arról, hogy van egy ilyen kísérleti törekvés, hogy egy ökológiai, tehát egy zárt ökológiai rendszert próbálnak létrehozni, ugye mondjuk a világűrben túlélni, elviszünk magunkkal mindent, földet, rovarokat, bogarakat, napot, vizet, és akkor létrehozunk egy ugyanolyan körforgást, amilyen a Földön működik. Nem? Húszos dolog. Tudnék, a Föld egy zárt rendszer. Csak a napenergia a vízbe, ugye energiát, semmi mást. És azon kívül van egy nagy gép, amely folyamatosan újra termeli a nyersanyagait, a levegőt, a mindent. Tehát gyakorlatilag van egy ökológiai egyensúly. Az eső mindig esik, a folyók összegyűjtik, belefolyik a tengerbe, és a folyók sose fogynak ki, és a tenger se telik meg. Jó? Ez egy rendszer. Mindjárt beszélünk róla, hogy mik a rendszerek. Jó? De ez mondjuk egy egyszerű rendszer. Aztán lássuk a növényeket. A növényekkel van még egy probléma, azok is rendszerek, ugye működnek. Veszel egy magot, bedobod a földbe, egyszer csak kijön belőle, újra mag lesz még egy növény, és gyakorlatilag felnő egy erdő, fák meghalnak, újak nőnek, nem kell mindent lefordítani. Jó, tehát ez is egy rendszer, de a baj az, hogy még él is. Ezek élő rendszerek. Aztán van a harmadik kategória, az állatok, ami megint egy rendszer, és az is él. De van ott egy jelentős különbség a növény és a kutya között, ugye? A növény szintjén nem nagyon figyelünk meg semmilyen tudatot. Úgyhogy ide még egy kategóriát hozzá kell tenni, ha csak ilyen elméletileg nézünk, mondjuk a lélek kategóriát. És ez most tehát nem az emberi lélek kifejezés, használjuk ezt a szót, nem tudok jobbat. De ezt hívhatjuk ösztönös élőrendszereknek. Tehát ezek élőrendszerek, ez rendszerek, élőrendszerek, ösztönösen működő élőrendszerek. És aztán van ugye az utolsó, az ember, ami rendszer, és él, és van lelke, amit Isten másképp úgy, hogy élő lélekké lett. Ugye az Ádám orrába lehelt, és élő lélekké lett. És ezt rendezzük le azzal, hogy itt egy ilyen lélek plusz szellem kategóriát használunk. Jó, itt mondjuk azt, hogy ha evolucionista tudós lennék, Akkor itt mindenképpen van három kategória, amit még extra van, négy kategória, amivel foglalkoznom kéne, amit meg kéne magyaráznom. A rendszer, az élő, és aztán, hogyha nagyon nagy lelkű akarok lenni, akkor összemosom az állati és az emberi lelket, azt mondom, hogy csak minőségi különbség van, illetve csak mennyiségi különbség van, nincs minőségi, de akkor is a lélek kérdést meg kell magyaráznom. És 104. Zsoltárt, hogyha megnézitek. Nézzük, megnézem én is. És aztán tartunk egy szünetet. Teremtő és megtartó Isten. Az egész Zsoltár gyakorlatilag Isten teremtését dicséri. 29. vers. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Jó, tehát mindenképpen van itt egy alkotó elem, ami több annál, mint amit a személytelen plusz idő plusz véletlen így egyszerűen megmagyaráz. Jó, nézzük meg konkrétan, és utána tartjuk a szünetet. A probléma ez, az evolúció létrehoz dolgokat. Létre kell, hogy hozzon dolgokat. Mert olyan bonyolult kategóriákat látunk, amik nem keletkezhetnek. Úgyhogy a szóhasználatban is az evolúcionizmus, Sta ember is, és személyes tulajdonságokat tulajdonít magának az evolúciónak. Nem lenne szabad így beszélni. Azt kellene mondani, hogy keletkezik, létrejön. A baj csak az, hogy nem figyelünk meg ilyet. Keletkezni csak nagyon egyszerű dolgok keletkeznek. Rendetlenség keletkezik, kémiai determinizmuson keresztül kristályok, ugye a molekula szerkezet, hópelyhek keletkeznek, de azon kívül nem keletkezik semmilyen bonyolultabb rend. És egyik sem rendszer. Tehát egyik sem egy működő. És nézzük meg ezt a kategóriát, hogy mi az, hogy rendszer. Mert amit én állítok, az, hogy rendszereket csak személyes közbeavatkozással, tervezéssel, kivitelezéssel lehet létrehozni. Célállítás előzi meg, tervezés és kivitelezés révén jönnek létre rendszerek. És hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor a rendszer képete úgy néz ki, hogy személytelen plusz információ. Információ nélkül nincsenek rendszerek. És itt jön a bökkenő. A természetben nem keletkezik információ. Nincs egyetlen egy olyan természeti törvény sem, amely akár csak utalna arra, hogy információ, személyes közbeavatkozás, célállítás, tervezés nélkül létrejönne. Oké, a lényeg az, hogy személyes közbeavatkozás nélkül nem jön létre információ. Azaz a legegyszerűbb rendszer létrejöttéhez szükséges információ nincs meg ebben a képletben. És ezt mindjárt meg fogjuk nézni közelebbről. De ez az első logikai bukfenc. És ebbe az irányba fogunk tovább menni, csak hogy ez megfogható legyen. De ezt kell, hogy értsétek, mert logikai szinten itt bukik meg szerintem a leghamarabb és a legegyszerűbben az evolúció elmélet. Jó, és most tartunk egy szünetet, és utána folytatjuk. Jó, köszönöm. Drága Uram, kérünk, hogy áld meg az óra hátra levő részét. Drága nevedben. Amen. Oké, lássuk a kritikus pontokat. Lehet, hogy nem leszek logikus, de azt hiszem benne lesz minden. Ugye az első, amit mondtunk, hogy a három magyarázandó elem mindegyikében van információ, és az hiányzik. Nincs információ a természetben. Hadd rajzoljam le még gyorsan az élő rendszereknek a képletét. Ugye az is személytelen, plusz info, plusz lélek. És itt felmerül egy probléma, amit kicsit később fogunk tárgyalni, ugye az élet keletkezésének, a biogenezisnek a törvénye. Személytelen. Ami gyakorlatilag csak annyi, hogy a élő csak élőből jön létre. Senkinek nem sikerült még élettelenből élőt létrehozni. Ez érdekes? Második probléma. És ugye a személyesség problémája. A lélek, a szellem problémája. De abban már bele sem menjünk. Jó. Oké. Második probléma, vagy ez már a harmadik talán, a rendszereknek a hihetetlen bonyolultsága, és az a finom egyensúly, amely mellett működnek. Vegyünk egy viszonylag egyszerű rendszert, amivel mondjuk 20 tényező van. Összesen 20 tényező, hogy? Igen. Ott ugye hány, 50-valahány a minősebb van, vagy mennyi? Amiből a fehérjék összeállnak. Mindegy, de csak elméleti számolás. Tehát 20 tényező, és minden tényezőnek egy viszonylag tág 5%-os tűrés határon belül kell lennie, ahhoz, hogy a rendszer működjön. Ugye ez a helyzet a rendszerekkel, hogy minden tényezőnek a helyén kell lennie, és minden tényezőnek a megfelelő mértékben, a megfelelő módon kell a helyén lennie. Oké, vegyük mondjuk az embert, ez egy jóval bonyolultabb rendszer, de ha csak egy dolgot megváltoztatok, egy összetevőt, a vér cukor tartalmát. Jó, és szinte észrevehetetlen kis különbség. Hát mit vagytok úgy oda? Te kicsit több vagy kevesebb cukor. Nem méregről, vagy ilyesmiről, semmit nem vágunk el. Egy kicsit kevesebb cukor, vagy kicsit több cukor. Hát most mit számít? Nagy probléma. Cukorbetegségnek hívják. És komoly, komoly probléma. Vagy az, ugye, hogyha vércukorszint leszáll, mit elájulunk, vagy mi történik? Elájulunk, ugye? Mert remegés jön meg minden. Csak a hőmérsékletet változtassuk egy picit. A test belső hőmérsékletét mondjuk egy 10 fokkal. Semmihez nem nyúlunk. Ugye, nem csavarunk el semmit, nem vágunk le semmit, nem adagolunk hozzá semmit. Nem is érintjük a rendszert, csak a hőmérsékletet. Csak a hőmérsékletet. Oké, értitek? És hány ilyen tényező van szerintetek egy emberben? Tényezők milliói, amelyeknek mind sokkal kisebb tűrés határban, mint az 5% kell a helyén lenniük. Tudod, a szemem csak, tudod. És csak gondolj bele, hogy milyen véletlen kell ahhoz, hogy mondjuk csak 20 tényező megfelelő kapcsolatban pont az 5%-os tűrés határon belül legyen. Ez olyan, mintha lenne 20 darab dobókockánk, amelyeknek ugye a 5% az 20 oldala van, 20 oldalas dobókockák kellenének. Tehát ilyen nem tudom milyen oktaéder, vagy nem tudom milyen éder. Ezt eldobjuk, és mind a 20-assal felül áll meg. Milyen? Ikozaéder. Tehát az 20 darab ikozaéder kellene hozzá, és ilyen kis háromszög oldalaik lennének, eldobnánk, és mind a 20-assal felül állna meg. Jó, mert ezt hívják rendszernek. Ugye sok tényező összehangolt, finom együttműködéssel létrehoz egy működő rendszert. De mi van, ha 100 tényező van? Mi van, ha 1000 tényezőnk van? Mi van, hogyha miközben 1000 tényezők van, vízbe kell dobni a kockákat? Tehát a körülmények sem megfelelőek. Ezt értitek? Probléma? Melyikötök szeretne hinni abban, hogy amikor mondjuk lemerül az akkumulátora a kocsiban, akkor az majd úgy magától helyreáll. Igen. Jó, oké. Mindegy. Akkor ezt értitek? Ki az, aki ezt nem érti? Jó, akkor rögtön ezzel kapcsolatban nézzünk meg még egyet. És ez a mutációkkal kapcsolatos, illetve ugyanígy a rendszerekkel. Jó, ide kapcsolódik. Az első gondolat az, hogy a mutációk mindig negatívak. Cecellegyeket, vagy mi ez, a muslicákat sugároztak, és gyakorlatilag a végtelenhez közelítő számú kretén muslica lett az eredménye. Így van. Ez sajnos egy szomorú, de komoly példa. A sugárfertőzés, ami egy embert ér, ugye, annak az eredménye olyan gyerekek, akiknek nincs keze, nincs lába, milyen ilyen nyúlszájjal születnek, farkastorokkal, meg nem tudom. De ezek egyike sem egy előrelépés. Tehát senki sem, ahogy a Péter mondta, angyalként születik A Isten zseniális. Minden sejtben van egy információhordozó, a DNS, amelyben benne van a teljes terve az adott rendszernek, a teljes építési terv és a teljes beüzemelési terv. És ilyen önlejátszó. Tehát amikor lemásolódik, akkor beindul és végrehajtja a benne lévő utasítást. Most ahhoz, hogy a benne lévő, oké, tehát ahhoz, hogy valami pozitív változás jön létre, az kb. Egy olyan feladat, mint egy programot továbbfejleszteni, egy számítógép programot. Az ilyenfajta továbbfejlesztés információ többlettel és bonyolultság, tehát bonyolultság növekedéssel jár. Csak személyes, csak emberi személyes közbeavatkozással lehetséges, mert az emberi azért nem jó, mert a legegyszerűbb élőlénynek is olyan összetett a genetikai információ, hogy az ember még csak olvasni se tudja, tehát megérteni sem. Oké, olvasni tudja már, a betűket értjük, de nem tudjuk kiolvasni. A fogalmunk nincs róla, hogy mi van leírva abban a tervben. Hihetetlen bonyolultság. És a mutáció semmi más nem tesz, csak fogja, és valami tönkre megy benne. Információ vesztéssel jár. De ahova itt ki akarok lyukadni, az a következő. Hogy ahhoz, hogy egy új rendszer jöjjön létre, ahhoz sok együttes pozitív mutációra lenne szükség. Oké, egy változás, a rendszer egyetlen egy elemének a megváltozása többnyire hátrány, és nem előny. Kopoltyúból tüdő. Félúton mit csinálsz? Ugye? Mit csinált az első hal, akinek mondja, mert az se egyszerű, tehát hogy egyszer csak nem olyan nagy, hogy oxigén kell, csak mostantól nem vízből, hanem a levegőből vonjuk ki. Nem nagy cucc. De mit csinált az a hal, akinek nem mondtad, és nem voltak meg a lábai, hogy kijöjjön a vízből? Csórikámnak. Ez egy pozitív mutációs rendszer lenne, ugye? De mert nem egy komplett rendszer jön létre, új programmal, új szoftverrel, ezért azonnal halálra van ítélve. Nem repül, repül. Gondolj bele, az a csóri gyík, akinek először tolai nőttek. De az ultra könnyű csontrendszer, a tökéletesen kiegyensúlyozott új alak, a szárnyak, a léghólyagocskák, azok még nem jöttek hozzá. Szerinted mekkora túlélési esélye van egy tollas gyíknak? Vagy inkább így kérdezem, szerintetek előny vagy hátrány? Úgyhogy ez a helyzet. Ahhoz, hogy egy előnyös tulajdonság alakuljon ki, ahhoz egy teljesen új rendszernek kell létrejönnie, tökéletesen összehangolt, számos tényező, egyidejű megváltozásával.
Olvastam, hogy hallottam egy jó hasonlatot, pont erre, hogy a gyíkoknak hogy lett szárnya, ugye, amikor repülni kezdtek, hogy ez egy olyan bonyolult rendszer, ami, hogyha le lenne írva maga a genetikai kód, az olyan, mintha egy sok millió betűből álló mondat lenne. És az, tehát a gyík és a szárnyas gyík, amelyik repül, a kettő között olyan különbség van, mintha a mondatban egyenként elkezdenéd megváltoztatni a betűket, és több millió betűt kéne megváltoztatnod ahhoz, hogy létrejön egy teljesen másik, új értelmes mondat, úgy, hogy közben a sok millió lépésnél, minden egyes lépésnél, minden egyes betűváltoztatásnál a közbülső mondatok is értelmesek.
Mindig értelmesek voltak,
mert
igen.
Ha bármelyik értelmetlen, akkor...
Jó, tehát ezt értitek, a részleges változás az nem előny. Az a rendszer pusztulását jelenti. Csak a precíz, együttes és értelmes változtatás vihet előre. Amit a Péter mondott, hogy a minden közbülső mondatnak is értelmesnek kell lennie. Húzós, nem? Miközben minden mutáció negatív. Tehát ha tegyük föl, hogy vannak pozitív mutációk, csak az emberi történelem túl rövid ahhoz, hogy találkoztunk volna egyel, akkor a következőt kérdezem. Vajon milyen hosszú élettartalmal bíró egyedeknek kellett lennie az elején, akik kibírták várni, hogy néhány millió pozitív mutációba beleszaladjanak egy emberöltő, vagy egy állatöltő során? Csóri hal várja, mármint a csóri levegőt lélegző hal várja a következő mutációt 250 millió évig, és visszatartja a lélegzetét. Igen. Rossz vagyok, de értitek, ez a logikai bukfenc. Ezt nem lehet csak úgy átugrani. Hogy ugrod ezt át? Hogy ugrod át józan ésszel? Jó, és aztán mondok még egyet. A pazarló sokfélesége, ami a természetben van. Tehát mondjuk azt, hogy baromi nehezen összehoztuk valahogy, hogy gyíkból repülő gyíkká legyünk. De ki a fenének van kapacitása arra, hogy piros pincs, meg nem tudom, veréb, meg varjú, meg papagáj, meg kolibri, meg sas, meg nem tudom hány százezer csak madárfajta van. Denevér, az nem madár, de mindegy, akkor is repül. Evolúciónak mindegy. Ezt értitek? A pazarló sokféleség. Aminek megjegyzem, hogy ennek a képletnek az értelmében az erősebb túlélése nincs értelme. A sokféleségnek nincs értelme, és nincs előnye sem. Ki látta az Alien-t? 8. utasa halál. Mindenki látta, szerintem. Ha az evolúció elmélet lenne igaz, akkor a skorpióknak kéne élnie a Földön, és semmi másnak. Mert ők a legstrapabíróbb lények.
Első majom, amelyiknek a lábúja először úgy nőtt, mint az embernek, az nem lemászott a fáról.
Az leesett.
Az lábúja. Nem tudsz gondolni,
az első. Fingers fell off of the tree was eaten by the lion.
Mi vagyunk a csúcsa az evolúciónak. Természetben az összes állat kipottyad az anyjából, és él, és elmehet egyedül, és tud enni, mozogni minden. Az ember meg még 10 éves koráig nem mered elengedni otthonról a gyerekedet egyedül.
Igen. Az embernek nem lenne szabad túlélnie, megjegyzem. Még szőrünk sincs. Jó, akkor a biogenezist azt tisztáztuk, ugye? Ami azt jelenti, hogy élő csak élőből jön létre. És ez csak egy egyszerű megfigyelés. Nem sikerült még senkinek ezt megoldania. Frankenstein próbálta, és a filmben sikerült neki. Jó, a következő, amire még van időnk is izgalmasabb, az a termodinamika két főtétele, ami gyakorlatilag a fizika két alaptörvénye. Az anyag, illetve energia megmaradás törvénye, ez az első, ami azt jelenti, hogy sem anyag, sem energia nem keletkezik, és nem vész el a teremtés óta. Ez is egyszerű természeti törvény. Aki meg tudná oldani, a világ történelem leggazdagabb és leghatalmasabb embere lenne. Ha tudnánk anyagot létrehozni, vagy energiát a semmiből, ezzel az egy dologgal. Az egész, minden megváltozna. Csak a helyzet az, hogy ez a kiváltság istené. Jó, úgyhogy a semmiből való keletkezés kérdése elég zavarba ejtő. Nehéz emellett kitartani, úgyhogy közben tudományosan gondolkozom. Tehát az 1000 kísérletet hamar legyűröm, és egy sikeres sincs közte. Jó, a második az entrópia törvénye, ha jól mondom, én nem vagyok fizikus, de itt azt hiszem arról van szó, hogy zárt rendszerben a dolgok mindig a legalacsonyabb energiaszintű állapot felé törnek, a rendezett felől mindig a rendezetlen felé. És a rendezettséghez mindig energiabevitel kell, és a rendszer szintű rendezettséghez pedig információ is. És ez nagy fontos különbség. Mondjuk, oké, ott van mondjuk a víz, és ez egy jó példa, de oké, ha valamit melegítesz, akkor nő az energia szintje, de attól, hogy mondjuk baromira fölmelegíted, nem lesz belőle mondjuk számítógép. Ugye? Tehát nem jön, rendszerek nem keletkeznek egyszerű nyers energiabeviteltől által, hanem pont ellenkezője, tehát a kísérletek azt bizonyítják, hogy az entrópia növekszik, a rendezetlenség növekszik, ugye? A rendezetlenség növekszik a energiabevitel révén. Igen. Igen. Oké. Okay. Tehát van egy természeti törvény, amit minden fizikus, minden kémikus, minden biológus, minden mérnök, minden vállalkozó, minden mezőgazdász tisztel. Mert így működik a világunk. És ez a törvény azt mondja, hogy ha valamit magára hajtsz, az szétesik. Ha valamit magára hajtsz, akkor enyészetnek indul. Hogyha... Így van. És a helyzet az, hogy ezeknek a pozitív mutációknak meg kell küzdeniük a termodinamika második főtételével. Túl kell, hogy éljék addig, még mielőtt szétesnének, meg kell, hogy várják a következő előnyös mutációt. Jó, ezt értitek? Nagyon nehéz. Vegyünk egy madarat, és azt a furcsa dolgot, amit úgy hívunk, hogy élet, vegyük ki belőle. És várjuk meg, míg véletlenül újra lesz benne. Meddig kell várnunk? Na de mégis, tehát meddig várhatunk? 1-2 hétig? 1 hónapig? Tovább nem, mert a természet végez azzal, ami maradt. Egy tetem elrohad. Ez a helyzet. Úgyhogy nem csak arról van szó, hogy ennek a rendszernek nagyon sok időre van szüksége ahhoz, hogy a véletlenszerű létre, tehát az a rengeteg tényező egyszerre összeálljon, hanem van egy természeti törvény, amely baromi erős és folyamatosan dolgozik ellene. Mint hogyha lenne egy ilyen vizslakutya, amelyik azonnal kiszúr egy pozitív mutációt, oda megy és széttépi. Tehát nem csak, hogy ne nagyon sokáig kéne várni, míg jön a következő, hanem azonnal el is pusztítja. Értitek? Jó, tehát ha valami kis rend létrejönne véletlenül, ez a fizikai törvény azonnal az elpusztítja. Jó, és a következő, hogy de hát nem pusztul el, nézd meg az a kisegér is, meg az a baktérium is, hogy bírja. A baktériumot berakod a forró vízbe, azt még utána is él. Hogy bírja. De vigyázz! Csalsz, mert egy élő rendszerrel kezded, amit Isten már megtervezett, legyártott olyanra, hogy ellenálljon ennek a törvénynek. És ő sem mentes arról, csak ellen dolgozik. A nulláról kell kezdeni, az anyagból, még a molekulákkal indulni is nagy vonalú dolog. És igazából az evolúció elmélet nem a biológiai evolúcióval, hanem a kozmológiaival és a kémiaival kezdődik. Ugye, ahol ezt a viccet ismeritek, ez erről szól. Isten és a tudósok vitatkoznak. Tudósok azt mondják, hogy hé, Isten, mi is tudunk embert csinálni porból. Versenyezzünk. Isten azt mondja, rendben. Kezdjük. Mire a tudósok lehajolnak, elkezdik összekotorni a port, mire Isten megszólal, használjátok a saját porotokat. Ez a fő kérdése. Mert könnyű egy már működő rendszerrel gondolkozni, mert abban megfigyelünk olyan kapacitást, amely létrehozza az illúzióját annak, mintha magától fejlődne, vagy lenne egy ilyen, ami csak annyira van benne, amennyire Isten a DNS-be, a programba belerakta, és egy spéci gépet gyártott, illetve ha él, akkor élőgépet. A nagy kérdés az, hogy az első aminosav hogy jön létre? Az első fehérje hogy jön létre? Az első baktérium hogy jön létre? Az első sejt? Aki biológiát tanult egy kicsit, én nem nagyon értek hozzá, én csak azt tudom, hogy amikor elkezdték magyarázni a sejtet, azt mondtam, hogy ez nem létezik, ez hihetetlenül bonyolult. Ott van egy teljes anyagcsere folyamat. A szállítás. Külön rendszer arra, hogy az anyagot elvigyék innen oda, ott átalakítják, ott elraktározzák, onnan aztán oda átviszik, ott feldolgozzák. Ez egész egy sejt, van sejtmag, sejtszájacska, nem tudom micsoda, nem is tudom, hogy van. Hihetetlen bonyolult, mikroszkópikus szinten. Az ember nem lenne képes gyártani egy baktériumot, egy egysejtűt, egy nyomorult egysejtűt. De nagyban sem. Tehát mondjuk azt megcsinálnak ekkorában egysejtűt, hogy ugyanúgy működjön. Mert ugye a mikro mi ez, kinetika, vagy nem tudom micsoda, hogy annak az nem megy neki, nagyba megcsinálhatja, úgy se tudja megcsinálni. Jó, és majd itt folytatjuk. Van itt néhány szám, valószínűség számítás, hogyha a nyersanyagok meglennének, mekkora a valószínűsége, hogy az előre összerakott nyersanyagokból, ez olyan, mintha a Lego, tudod, a kész Lego elemek megvannak, tehát azt nem kérdezzük, hogy a Lego honnan lett, az ott van készen, és azt a Lego elemeket összerakjuk, rázzuk, És meddig kell rázni ahhoz, hogy legyen belőle egy kis sportkocsi? És itt pedig, itt meg arányszámokat kapunk, gyakorlatilag nem volt elég, nincs elég idő hozzá, hogy a legegyszerűbb élőrendszer létrejöhessen. De ezt jövő héten. Drága Uram, köszönjük neked ezt a mai napot, és kérünk, hogy vértesz fel minket ezekkel a hamisan tudománynak nevezett ellenvetésekkel szemben, Uram, és adj nekünk bölcsességet, hogy helyesen válaszoljunk azoknak, akik számon kérik rajtunk. A te drága nevedben. Amen. Amen.